Dicsértessék a Jézus Krisztus. Evezz a mére, 191. adás, ezt azért mondom, mert most már tényleg lassan 200. lesz. A mai alkalommal folytatjuk az adventi karácsonyi, kicsit ószövetséggel is átszőtt elmélkedés sorozatunkat, és a mai gondolatsornak a címe ez lesz: a csillag, a bölcsek és a gyermek. Egy kicsit vízkereszthez is kapcsolódik, egy picit a mai naphoz is, hiszen ma van az apró szentek ünnepe, akiket Heródes kegyetlenül kivégzett, és ezen az ünnepen emlékezünk meg azokról a gyermekekről is, akiket nem engedtek a világra jönni. Kezdjük akkor az elmékedésünket, tehát ez Máté evangéliumában található meg. Csodálattal, döbbenettel figyelem, olvasom, hogy sokan, sokféle időkben milyen álhatatos buzgalommal próbálták megállapítani a betlehemi csillag nevét, vagy egy üstökös létét, esetleg egy különleges égi együttállás tényét. Emlékszem, fiatal koromban, a most éppen omladozó planetáriumban volt is ilyen előadás, nagyon sokan elmentek, hogy mi lehetett a betlehemi csillag. Csillag? Hát a csillag ugye az egy nap, egy más naprendszernek a napja. Csillag, üstökös, esetleg a bolygóknak valami külön együttállása, rendkívüli jelenség. Volt egy ilyen előadás, nagyon sokan mentek rá. De ma is folyik ez a kutatás, keresés, sokan óriási energiát fektetnek bele. Kicsit fenntartással kell ezt kezelnünk, majd az elmélkedés végén meglátjuk, hogy miért, mert tulajdonképpen ennek az elbeszélésnek a nagy része szimbolikus elbeszélés, és ma megpróbálunk újra kievezni a mélyre, és Máté gyermekség történetének jelképeit vizsgálva eljutunk a tényleges valósághoz, a történet szívéhez, lelkéhez, magához, a gyermekhez. Tehát ezt már többször is mondtam, hogy a Szentírásnak van egy kifejezési eszköztára, nagyon színes, nagyon gazdag. Mi nem az eszköztárban hiszünk, hanem a mondani valóban. Van, amikor az eszköztár nagyon túl bezseg, ugye akkor teljesen allegórikus tanításról van szó, mondjuk lásd például énekek éneke, van, amikor történetről van szó, de a történet is szimbolikus elemekbe van beleágyazva. A feladatunk az, hogy a lényeghez jussunk ma is. Először lépésenként megvizsgáljuk az elbeszélés egyes személyi, tárgyi elemeit, ragaszkodva a Biblia kifejezéseihez. Megvizsgáljuk azután az ezekhez társult, a szövegben nem szereplő hagyományokat is, amiről sokszor nem is tudjuk, hogy nem is figyelünk rá, hogy bibliai történetek, de nagyon szépek. Tehát az első lépés az, hogy bölcsek jöttek napkeletről, így kezdődik, és nem királyok, ugye három királyok, azt szoktuk mondani, és nem is három, mert csak az van, hogy bölcsek jöttek többes számban. A szövegben mágusok, csillagjós jelent, vagy keleti tudós jelent, részben valódi tudósok lehettek, részben ezoterikus pogány jósok. Nem tudjuk, hogy a király elnevezés mikor keletkezett, hát a Szentírásban nincs, de valójában megfelel ez a népies bővítés az elbeszélés tanításainak, amit majd a summázatban fogunk látni. A hármas szám is mítikus, az sincs benne a szövegben, a teljességet, a tökéletességet jelenti, tehát minden nemzet, minden távoli nemzet, ezt jelenti a három, eljut a megváltóhoz. De származhat a három ajándék tényéből is, hogy arany, tömjén, mirha, erre még kitérünk. A Gáspár Menyhér Boldizsár nevek még későbbiek, valószínűleg középkoriak lehetnek. Lehántva mindent, olyan emberek, akik valamilyen sugallatra keresték a világ igazi istenét, mert a tudományuk révén kiábrándultak a pogány világfelfogásból, ha mezopotámiaiak voltak, akkor a csillag istenség vagy istenségek imádatából ők kiábrándultak. De jöttek, és méghezig Jeruzsálembe jöttek. Ez a következő lépés. Jöttek, mert bár a sugallat indította őket, most a csillagot mi szándékosan sugallatnak nevezem, majd a végén ezt még egyszer elmondom, ez a sugallat vezette őket, de az emberi logika szerint, tehát van egy sugallat, és van egy emberi logika, és elmegyünk, keressük, de hát a fővárosba kell mennünk, hiszen ez a királyi város, ha egyszer megszületett a király, akkor a királyi városban a helye, és oda kell mennünk. Ők nem ismerték ugye azt a külön kifejezett zsidó hagyományt, hogy Dávid városa Betlehem. És itt eljutottunk egy nagyon érdekes ponthoz, egy nagy kérdéshez, hogy vajon mi hiányzott ezekből a bölcsekből? Hogyha már egyszer vezette őket a sugallat, az égi sugallat, akkor hát akkor mi nem találták meg rögtön, hiszen csillag vezette őket, úgy tűnik ez nem elég. És itt van a történetnek egy nagyon fontos mondani valója, hogy nem elég az isteni sugallat, mert az megtévesztő lehet, nem a Jóisten részéről, hanem a mi rész, a befogadó képességünk, a szubjektivitásunk részéről téves lehet, és beleszól az emberi logika, megszületett a király, tehát palotában a helye. Tehát, ha megvan a király, jaj de jó, megkeressük, hol keressük? Királyi palotában. És ez Zsák utca lett, bár később van kiút ebből is. A fővárosban nagy volt a riadalom, Heródes nyugtalanságán kívül azonban mégis történt valami, tehát mégsem volt hiába, nem volt mégsem Zsák utca ez, mert úgy tűnt, hogy na most már hát belekeveredtek ebbe a forgatagba, Heródes palotájába, és nincs meg a gyermek, már csillag is eltűnt, nincs belső vezetése, semmi, hát most mi lesz? És a kiút az, hogy megnyílik a tekercs. Megnyílik a tekercs. A Szentírás tekercse, amelyből világossá válik, hogy a Messiásnak Betlehemben kell születnie. Mikiás próféta. Helyreáll az egyensúly. A megbillent belső világ a szívekben visszanyeri épségét. A csillag és a tekercs együtt alkotja az isteni üzenetet. A sugallat a csillag, az írásos üzenet, Isten kinyilatkoztatása most összetalálkozik, és egy egységet alkot, egyesül, és ekkor tudják a bölcsek folytatni az utat, és az igazi útra rátalálni. Ugyanakkor Heródesben megszületnek a gonosz gondolatok, és van egy még egy nagyon érdekes dolog, hogy az udvari papok ugyanott maradnak, nem rázza fel őket a beteljesülés, bár szintén a kezükben van a megoldás, hogy amire az őseik annyi évszázadokon keresztül várakoztak, és ők maguk is, hát itt van néhány kilométerre, hát el kellene csak, nem, szépen otthon maradnak. Erről is érdemes egy külön elmélkedést feldolgozni és tartani, hogy hát nem rázza meg, csak a bölcsek mennek tovább, senki. Illetve csak Heródes rázza meg, negatíve. A következő lépés az ajándékok átadása, ez pedig hitvallás. Minden ajándék egy hitvallási szakasz. Arany a királynak, tudjuk, hogy más értelemben király a Krisztus király, arany a királynak, tömjén Isten fiának, nem csak őt illette meg, a mirha pedig a szenvedés előjelzés. Ez egy nagyon régi hagyományos magyarázat, mirha egy főleg temetéseknél használt fűszer keverék, Nikodémus, Arimetei József, János Passió. Talán az ajándékok hármasságából származik az, hogy három bölcs volt ott később, három király, tehát ez a hármasság, ez innen származik. Na, ezek után most már megmondom, hogy mi a csillag, de ki is találhatták, kedves hallgatóim, kerülő úton, de most már tudjuk a választ. Az atya hívását sugallat jelenti. Ezért mondtam, hogy sugallat, mert ez az égi szimbolika nagyon szép, de valószínűleg maga a Jóisten a csillag, aki minden ember szívébe beleoltotta az iránta való vágyódást, mert jön, ahogy ugye hall Timóteus levélből, mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát a csillag jelkép magát, az atya szeretetét, hívogatását jelenti. Belső hang, de a hasonlat nagyon szép és nem elvetendő, miként az égi csillagok vezetik a földi és tengeri tájékozódásban az embert, úgy ez a belső fény is az Úr felé vezet minket. De gondoljunk a ókorra, ugye, hát más, nem volt más tájékozódás, csak a csillagok állása például a tengerészeknek, meg hát a vándoroknak is. Ugyanúgy a Jóisten is vezeti a szíveken keresztül önmagához az embert. Belső fény, belső csillagnak hívjuk inkább. Fölösleges, szerintem fölöslegesen nem kártékony, de fölöslegesnek tartom, hogy az elbeszélés csillagát materiálisan azonosítsuk, mert nincs értelme, mert akkor lehúz minket a gyönyörű, csodálatos, szimbolikus tanításból, hogy most mi lehetett az. De nem azt mondom, hogy ne csinálják, csak én fölöslegesnek tartom. Minden népnek üdvösség. Ez a végső kicsengés, a betlehemi kisder az egész világé. Hát eddig ugye csak ott volt. Nagy lelki távolságokból is hív Isten az atya fiának születési ünnepére. A távolság lehet fizikai távolság, de inkább nagy lelki távolság. Nincs akadály többé, nincsenek falak. Hív a szívbe megszólaló csendes hang által. Ezt a hangot azonban kiegészíti az írással, pontosabban az igével. A kettő, ez a két pillér alkotja és tartja fönn az utat. Csillag és tekercs. Legegyszerűsítve így mondanám. A csillag és a tekercs. A kettő együtt, szinte összeölelkezve mutatja az utat, az ösvényt. Néhány megjegyzést még tennék, hogy ugye mindig beszélünk arról, hogy Máté a megtérő vagy megtérés alatt álló zsidóknak írta az evangéliumát, és főleg ilyen szempontból, és lám, most mindjárt az elején, mennyire fontosnak tartja Máté az egyetemes üdvösséget, hogy nincsenek is pásztorok az ő elbeszélésében, hanem rögtön távolról jönnek az emberek. Messze földről, lelki messzeség és fizikai messzeség. Aztán még egy gondolat, ez már magyar irodalmi, és büszkék lehetünk rá, hogy József Attila ilyen csodálatosan feldolgozta ezt a nép már népies formában, természetesen, amit mondtam, hogy rengeteg népi elem veszi körül, maga a király, a három, a Gáspár, Menyhér, Boldizsár, de József Attilának egy csodálatos alkotása lett a Biblia és a népköltészetnek az összességéből. Ezért majd a telefonálási idő alatt ezt a zenét fogjuk, ennek a zenei feldolgozását fogjuk hallgatni. Hát még egy másik, hogy a bölcsek hagyományos nyughelye a kölni domban van, egy ilyen arany szarkofágban van a hagyomány szerint nekik a földi maradványuk. Még egy apróság, hogy a kisded itt már valószínűleg nem istállóban, hanem házban van, ennek nincs sok jelentősége, mert nem sokára úgyis fölborul ez a békesség, ezt tudjuk, hogy következik Heródesnek a tette és az egyiptomi menekülés. Ezekkel a szavakkal azt kívánom kedves hallgatóimnak, hogy mindig hallgassanak a belső hangra, de ugyanakkor mindig vegyék kezükbe a Szentírást is, és a kettő együtt adja meg azt a fényességet, hogy eljuthatnak. Ha messze is érzik maguktól, akármilyen bánatos órán, szenvedésben, a Jóisten, ő mindig ugyanott van, és mindig megadja a lehetőséget, hogy bárki eltalálhat hozzá, aki picit jó szándékkal keresi. Ezt üzeni a bölcsek, vagy három királyok története, már teljesen mindegy, hogyan fogalmazok, mindig a lényeg a fontos, hogy egy-egy szakaszból mi a belső tanítás, a szíve, lelke annak. Köszönöm szépen, és telefont lehet majd kérdéseket tenni telefonon a 061-374-0904-es számon. Még azt szeretném jelezni, hogy a A évhez kapcsolódó elmélkedési könyvem a Mária Rádió portáján, illetve a pestújhelyi plébánián vagy a templomban is kapható, és a következő adás pedig 11-én lesz. Majd azt is megmondom előre, hogy miről fog szólni. A Lukács evangélium problémáját, a születés problémáját fogom majd felvetni, hogy vajon szomorú dolog az, hogy nem Betlehem városában történt. Ennek is nagyon szép szimbolikája van, tehát akkor most föl lehet tenni kérdéseket, még egyszer mondom, 061-374-0904-es számom.
Isten, Jézusunk, Jézusunk, három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis jócska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, király, a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok! Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék, ha féle földi király személye.
Adja Isten megváltó, megváltó. Yeah.
tessék, Mária Rádió. Halló.
Kedves Béla atya.
Tessék, kérdezni.
Azt kérdezni szeretnék, de ahhoz, hogy tetszett mondani a sugallatot, hogy mennyire fontos.
Igen.
És mennyire fontos a belső hang.
Igen.
És azt a belső hangot le kell tisztítani, hogy tényleg Istentől jön, vagy nem Istentől jön.
Igen.
És én azért telefonáltam most nagyon gyorsan.
Nem kell gyorsan, csak nyugodtan, tessék.
Tegnap hallottam egy könyvismertetést Jézusról, megjelentette a könyvet. Benedikti Béla, az urat ismerem, vagy legalábbis a feleségével dolgoztam együtt, a volt feleségével. Hát amit Jézusról írt, nagyon elszomorított, bár mint embert az végig magasztalta az istenségét, de hogy mennyire fontos, hogy a Szentírással is tisztában legyünk, mert nem tudtam, hogy sírjak vagy nevesek, amikor azt mondta, hogy Jézus nem is Betlehembe született, hanem Názáretbe.
Hát igen, nem tudom ezt, hogy mire alapozta. Hát.
És azt mondja, hogy ő ismeri a Bibliát. Na most, amikor Nátánael azt mondja ott a fügefa alatt, hogy jöhet-e valami jó Názáretből, ugye, hát úgy tudom, hogy két Betlehem van.
Azt nem most ebben nem menjünk bele, de Názáretben tényleg nevelkedett, a legtöbb időt ott töltötte, az igaz, de nem Názáretben született. De most miért, nem tudom, hogy ezt nem vagyok benne biztos, hogy két Betlehem van-e.
Ebben én sem vagyok biztos, csak ezt sokszor megkérdezik tőlem. De én arról a Betlehemről tudok, amit ugye annak idején először a Káldeusoké volt, aztán Izrael a honfoglalás idején az övé lett, és nagy harcok voltak, és ebben a nagy harcban született meg a mi megváltónk. Tehát és ehhez ragaszkodni kell, ami a Szentírásban.
A jövendőlés, amire utalna a Herodes palotájában lévő papok, az így szól, ugye Mikiás proféta, hogy te Efratai Betlehem, kicsinyan vagy ugyan Júda városai között, tehát hogy valószínűleg akkor volt egy másik, hogyha így külön hangsúlyozza, hogy Efratai, igen.
Igen, ezen én is gondolkoztam, de hát nekünk nem kell a részletekben.
Nem, hát itt a lényeg.
Igen. Nekünk a lényeg, hogy megszületett, hál' Istennek az Úr megtartotta, vigyázott rá, igen, Máriára is, József, és ami megváltunk,
lett,
marad, mind örökké, amíg ez
és bárki megtalálhatja, bármilyen távol igen, van tőle, igen.
De azért tartom nagyon fontosnak, és nagyon nagy felelősség van a papok vállán is,
igen,
a tanítás, a igen, tiszta tanítás, mert itt vannak ilyen igen, könyvek, akik megzavarják.
Ez ellen nem tudunk mit csinálni, mert olyan régen, a középkorban évekig írtak egy könyvet kézzel, amikor fölgyorsult a nyomda, meg még ma már nem is igazi nyomda, hanem a teljesen micsodának a világa, ugye minden technikailag gyorsul, úgyhogy minél több és több könyvet lehet kiadni, és matematikailag ezek között ugye a mennyiség nem minőség, ugye ezt is
igen,
tudjuk. Tehát,
igen,
hogy akárki akármit kiadhat, odaül a számítógép elé, és nyomtatja, vagy elküldi másoknak, tehát ez ellen nem is érdemes. A tiszta, tényleg a tiszta tanításra kell törekedni.
A tiszta tanítás.
Az, hogy mindegyik könyvről, hát arra nincs embernek már fizikailag sem energiája.
Nincs, és ezért nagyon fontos tényleg a sugallat, meg a belső hang, hogy mit mond neked a belső hang, hogy melyik irányba menjél, melyik irányba menjünk.
Nagyon
ez nagyon fontos.
Nagyon hálásan. Köszönöm önt is, és a technikus úrnak üzenném, hogyha elfogy a zene, akkor hát még akkor ismételhetjük újból. Nagyon szép, mert most írtelen.
Ez áldott kegyelem.
Jönnek még egyszer, és boldog új évet is, igen.
Köszönöm nagyon szépen, szívesen. Isten áldja önöket.
Minden jót,
köszönöm. Köszönöm.
Tessék, Mária Rádió. Tessék megszólalni.
Mondom, dicsértessék a Jézus Krisztus. Utólag áldott karácsonyt.
Igen, kívánok, önnek is.
Nagyon szép új évet. És azt szeretném mondani, hogy itt a három királyok és a pásztorok érkezések között egy pár év is különbség is volt. És ez sajnos a karácsonyi betlehemek a templomokban együtt mutatják, és ez egy kicsit megkavaró. Engem is megkavart, aztán utána később jöttem rá, hogy ez két különböző időszak. Tehát ott évek vannak. És úgy tetszett is mondani, hogy az egyik a jászolban van.
A másik egy házban.
A másik meg egy szobában, vagy egy házban.
Igen.
Úgyhogy ez tulajdonképpen egy kicsit csalóka, és ezért szeretem a ferenceseknél azt az igazi, egyszerű betlevet, nem pedig egy agyoncitromázott szűzmária van az istálóban.
Igen. Na, igen, a Szent Ferenc vezette be a betlehemet, azt tudjuk.
Igen, a szó, de mikor agyoncitromázott, koronázott, ékes ruhákban előtt szűzmária, biztos nem volt összegényként olyan.
Egyáltalán nem.
Ez a kis kendős Mária, ami a ferenceseknél van, az annyira olyan, hogy tényleg olyan lehetett. Szóval a három királyok oda tulajdonképpen nem kellenének karácsonykor, vagy vízkereszkor.
Hát igen, most ez liturgiailag csinálják, nem az, hogy az nem az éveknek megfelelően, hanem az, hogy hát akkor most ennek az ünnepe van, akkor azt teszik oda, azt a szobrokat, tehát nem.
Igen, de én már láttam olyat is, hogy aztán később teszik oda.
Én nálunk is. Csak most fogják oda tenni majd.
Köszönöm szépen, és elnézést.
Nagyon szívesen. Egyébként a Lukács születési történet meg a Mátét nagyon nehéz összeegyeztetni, tehát az egyes mozaikokat egymásba rakni, ugye a születést, a királyok, bölcsek, nagyon-nagyon nehéz. Nem is próbálkozom én most erre, hanem csak mindig azt mondom, hogy a tanításra figyeljünk mindig, és akkor nem tévedünk. Akár mondok egy másik példát, hogy az apostolok cselekedetei, Szent Pál életet, és amit ő sokszor leír magáról, azt sem mindig lehet összeegyeztetni. És nem mondjuk azt, hogy hazudik a Szentírás, hanem az, hogy nem törődött ezzel, nem olyan fontos, hanem az, amit nekünk az ige mond.
Igen, és az apró szentek is tulajdonképpen nem több ezeren voltak, hanem mert egy kis telephely.
Hát valószínűleg csak néhányan,
Egy 20-25 körül lehetett.
Igen. Kis település, tehát annyi gyerek nem le.
Igen. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen,
mindörökké.
Önnek is még egyszer. Hát most, ha van-e, nem tudom, van-e még telefonáló, mert az időnk lejárt, nincs. Tehát a következő adásban megváltozik az adásidő, 5 perccel később kezdődik az Evezza Mére adás, vagyis 10 óra 50-kor, csak ennyi az egész, és az élőadás, ugye ahogy mondottam, legközelebb 11-én lesz szerdán, és akkor már 10 óra 50 perces kezdéssel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy telefonáltak, és áldott szép új esztendőt kívánok kedves minnyájuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Evezza mélyre bibliai elemző műsorunkat hallották.